Gyergyhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa az apostoli palotában fogadta Szviatoszláv Sevcsuk Kijev halicsi görög katolikus nagyérseket csütörtökön. A főpásztor köszönetet mondott a Szentszék szolidaritásáért és a támogatásért az emberi életek megmentése érdekében. Sevcsuk érsek kiemelte, az ukrajnai görög katolikus egyház részegyház, de egyben globális, mert jelen van minden földrészen, teljes és látható szeretett közösségben Péter apostol utódával. Tájékoztatta a Szentatyát azokról a kezdeményezésekről is, amelyeken keresztül az ukrajnai görög katolikus egyház együttműködik az ukrán polgári társadalommal és a nemzetközi közösséggel. Átadta a pápának a hadifoglyok listáját, melyet közvetlenül az érintettek családjától kapott. Ismét háláját fejezte ki azért a fontos küldetésért, amelyet a Szentszék az oroszok által Ukrajna ellen indított háború kezdete óta folytat az emberi életek megmentéséért. Az audiencia végén Sevcsuk érsek meghívta Leó pápát Ukrajnába. A Szentatya biztosította a főpásztort arról, hogy állandóan imádkozik Ukrajnáért. Ki kell szorítani Magyarországról a szuverenitást korlátozó idegen erőket, jelentette ki évértékelő beszédében Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint eddig csak fél munkát végeztek ez ügyben. Nem gondoltuk volna, de ma azoknak, akik a szabadságot szeretik, nem Moszkvára, hanem a közvetlen veszélyforrást jelentő Brüsszelre kell aggódva tekinteniük, fogalmazott. A kormányfő arról is beszélt, a gőzgépek kora óta először Európa elszenvedője, nem pedig alakítója a gazdasági változásoknak, ennek oka pedig az energiárak és a túlszabályozás. Azt mondta, nálunk az orosz energiahordozóknak köszönhetően alacsony a rezsi. Jelezte, hogy az 5 millió munkája elérése a cél, ehhez még kell újabb 300 ezer. Ma 500 000, a következő 3 évben 1 millió édesanyja válik adómentessé, élethossziglan, ismertette. Az 1 millió forintos átlagbért a 14. havi nyugdíjat teljesen bevezetik, és az édesanyák adómentességét végigviszik, ígérte meg. Sikeres vállalásnak nevezte az infláció letörését, ami most már 2% körüli, illetve a drogterjesztők elleni küzdelmet. Elmondása szerint a civilizációs kérdésekben az emberek őket támogatják, legyen szó migrációról, háború ellenességről, illetve a gender ügyről. Szerint a Fidesz-KDNP Európa legerősebb politikai közössége, amely a választáson győzni akar és győzni is fog. Ukrajna folytatja a durva beavatkozását a közelgő magyar választásba, jelentette ki tegnap a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint Volodymyr Zelenszkij politikai alapon akadályozza a kőolajszállítás újraindítását a barátság vezetéken, noha annak műszaki akadálya nincsen. Újabb kárpátaljai magyar esettel Ukrajnában, az Agnasz latinai nagyközségben élő magyar férfi 36 éves volt. Az áldozat családjának a kormány megad minden lehetséges segítséget, mondta a tárcavezető. Már csak nem 100 olyan magyar emberről tudni, aki meghalt a háborúban, tette hozzá Szijjártó Péter. Az ukrán-magyar határszakaszon 5127-en jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 8 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Idén 38 milliárd dollár támogatást adnak Ukrajnának drónokra, légvédelemre és Patriot rakétákra az úgynevezett Ramstein országok, közölt az ukrán védelmi miniszter. Jövő kedden és szerdán Genfben tartják a háború lezárását célzó ukrán-orosz-amerikai tárgyalások következő fordulóját. Donald Trump szerint az ukrán elnöknek kell lépéseket tennie az ukrajnai háború lezárása érdekében. Az amerikai elnök arra az újságírói kérdésre, hogy véleménye szerint Ukrajnában szükség lenne választások megtartására, annyit felelt, a béke felé vezető úton Volodymyr Zelenszkijnek van feladata, Oroszország meg akar állapodni. Az amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok újabb repülőgép hordozót vezényel a Közel-Keletre. Washington tovább növeli a nyomást Iránra, nukleáris és ballisztikus rakéta programja miatt. Elemzők szerint ez egy újabb jel lehet egy esetleges támadás megindítására. Újabb nagy kínai technológiai cégeket, köztük az Alibabát és a BYD-t is felvette arra a listára a Pentagon, amely a kínai hadsereggel együttműködő vállalatokat tartja nyilván. A listai már több mint 130 olyan szervezetet tartalmaz, amelyeket Washington azzal vádol, hogy segítik a kínai fegyveres erők modernizációját vagy működését. Kereskedelmi megállapodás kötött az Egyesült Államok Tajvannal. Ennek értelmében az USA-ba irányuló tajvani export nagy részét a korábbi 32 helyett 15%-os vámmal terhelik. Végül az időjárásról. Beborul az ég, egyre több felé várható csapadék, kezdetben az eső lesz a jellemző, de aztán egyre inkább havas eső havazás következik. A szél sok felé lesz erős, viharos. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 0 és plusz 5 fok között alakul, és aztán napközben sem változik. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Tudás, jövő, innováció. Add le a jelentkezésed február 15-ig, és válaszd az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet. EGRI és Jászberényi képzéseinken hagyomány és jövő kéz a kézben jár. Technológia és kreativitás. Egerben indul az új mesterséges intelligencia mesterképzés. Mérnöki precizitás és vezetői szemlélet. Jászberényben pedig műszaki menedzserképzésen is megalapozhatod a jövődet. Képzéseinkkel kapcsolatos bővebb információk a felvi.hu és az uni-eszterházy.hu weboldalon találhatók. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned!
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban bemutatjuk a Mirehu elektronikai hulladék kezelési kampányát, és folytatjuk Szalóci Zsolt, Gábor Dénes díjas fizikus kutató előadását, amit a vágy villamosítása a zöld átállás galaktikus illúziója címmel tartott a Magyar Tudományos Akadémia konferenciáján. Európai elismerést nyert el a Mirehu elektronikai hulladék kezelési kampánya az Európai Hulladékcsökkentési Hét nemzetközi versenyén. A miskolci cég 2021 óta vesz részt a kezdeményezésben, és idén már 5. alkalommal bizonyította kreativitását. A megmérettetés fókuszában az elektronikai hulladék állt, amelyhez a Mirehu a Visszatérünk kampánnyal csatlakozott, amelyben minden eddiginél több embert sikerült megszólítaniuk. A város több pontján látványos installációkat állítottak fel, köztük egy elektronikai hulladékokkal körbevett, gömb alakú, mini kiállító termet is. Az érdeklődők itt hasznos információkat kaptak az e-hulladék gyűjtéséről és kezeléséről. A kampány azt is bemutatta, hogyan lehet a kidobott eszközökből kreatív tárgyakat, például különleges lámpákat készíteni a fenntarthatóság jegyében. A részletekről Ladányi Roland, a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője adott tájékoztatást. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
Az Európai Hulladékcsökkentési Hét Európában egy kiemelkedő esemény, ez minden évben, jellemzően november utolsó hetében kerül megrendezésre, mindig más tematikus fókusszal. Hát a hulladék megelőzése, hasznosítása, újrahasználata van mindig a fókuszban egy adott anyagáramnál. A múlt év folyamán az elektronikai hulladékok voltak a fókuszban, és hát egész Európa ezzel foglalkozott, és ehhez csatlakoztunk, ehhez az akcióhoz csatlakozott a Mirehu is, és hát egy elég komoly kampányt hoztunk a múlt év végén létre, rengeteg eseménnyel, installációval, rengeteg ember sikerült elérnünk. Ebben a felhívásban az a jó, hogy bárki részt vett rajta. Mi is nagyon sok mindenkit itt helyben, illetve a régióban is mozgattunk, és próbáltunk cselekvésre bírni, mert bárki tehet. Tehát nem kell nagy dolgokra gondolni, egy egyszerű gyűjtéssel, akár egy oktatással, bármivel részt lehet venni az Európai Hulladékcsökkentési Héten. Hát mi már ötödszörre vettünk részt, viszonylag nagy sikerrel, mert hát háromszor lettünk első helyzetek, és egyszer voltunk külön díjasok is, tehát elég komoly eredmény van mögöttünk, de hát azt gondolom, hogy rengeteg energiát is teszünk mindig ezekbe a kampányokba bele. Mi mindig a gazdálkodó szervezet kategóriában indulunk el, és hát az első helyezést sikerült elérnünk most. Nagyon-nagyon büszke vagyok rá. Én személy szerint, amikor elindultunk a kampány előkészítésével, és azért ez rengeteg időt vesz igénybe, általában mindig áprilisban jelentik be, hogy mi lesz a novemberi hónapban a fókusz, tehát hogy van idő felkészülés, és megkezdtük áprilisban a felkészülést. Tehát rengeteg munkát tettünk bele, nekünk az elektronikai hulladék az nem a fő profilunk, tehát hogy alapvetően mi a lakossági gyűjtéssel foglalkozunk, az elektronikai hulladékok jellemzően a hulladékudvarban kerülnek velünk kapcsolatba, a lakosok ott hozzák be, és bennem is nagyon sok kérdőjel volt, hogy akkor hogy lesz, mint lesz, nem annyira a fő profil, mert ezt megőző évben csomagolási hulladék volt, ami azért sokkal inkább közelebb áll hozzánk. De ahogy haladtunk lépésről lépésre, én azt gondolom a legizgalmasabb, és számomra a legsikeresebb kampány lett. Tehát nagyon sok munkát tettek bele a kollégák is, nagyon változatos volt a kampányunk, és tényleg azt gondolom, hogy méltó erre az első helyre. Óriási öröm természetesen, de ha őszinte akarok lenni, azért a kezeimet tördeltem az eredményhirdetésem, mert amit mondtam is, hogy rengeteg munkánk volt benne, tehát ahogy eljutottunk áprilistól novemberig, nagyon sok emberünk, nagyon sok kollégánk nagyon sokat tett bele, és nagyon szorítottam, hogy nekik ez egy nagyon jó visszacsatolás legyen, és hát emiatt egy nagy megkönnyebbülés is volt, amikor elhangzott a Mirehu neve elsőként, hogy igen, látszódik, hogy az a belefektetett munkát, ezt megérte megtenni, mert megvan a visszacsatolás róla. Ez nagyon széles a spektrum, nagyon sokféle akció van, tehát nagyon-nagyon változatos a kép, tehát nehéz azt mondani, hogy most ez sok vagy kevés, vagy más milyen. Én azt gondolom, hogy én magunkat néztem, illetve a kollégákat, hogy fontosnak tartottam, hogy ha ennyi energiát betettünk, akkor méltó elismerés lenni, és ez tényleg egy nagyon nagy öröm volt, hogy ez sikerült. A kollégáim szokták volt mondani, hogy inkább aludjak és ne álmodozzak, és ne találjak ki mindenféle örültségeket, de bármit kitalálok, ezt meg kell valósítani, és hát épp ezért egy nagyon komoly csapatmunka van ebben, mert ötletelni lehet, de hát egy ötlet akkor ér valamit, ha azt meg is lehet valósítani. És hát nálunk ez a dolog összeáll mindig, hogy egy jó ötletből mindig lesz egy igazából jó projekt. Hát a kollégákat kellene igazából megkérdezni, hogy látják, de én azt gondolom, hogy tényleg nagyon nagy siker volt, és a egyik ötlet mindig hozza a másikat. Tehát elindulunk mindig valahonnan, egy ötlete, és az ötlet újabb ötleteket szült, és így építjük fel a projektet. Tehát nálunk mindig, tehát nincs leütve, hogy akkor ez lesz a vége. Áprilisban elindultunk, én megálmodtam, hogy szükségünk van egy gömbre, és abból lett ez az Európai Hulladékcsökkentési Hét kampányomról, majd még most beszélgetünk úgyis. Nagyon széles volt a spektrum, fontosnak tartottuk, hogy minél több mindenkihez eljussunk. Amikor összesítettük a kampánynak a elérését, 1,2 millió embert értünk el. Tehát nem csak lokális, hanem országos kampányt is indítottunk. Hát lokálisan installációkkal mozogtunk, két fő projektünk volt. Az egyik a Planet V, ami egy gömbmászóka, az volt az első ötlet, az első gondolat, annál ez a projekt elindult, ami egy egyszemélyes kiállító tér volt, egy régi gömbmászókát alakítottunk át, bevontunk kívül elektronikai hulladékokkal, belül pedig infopanelekkel láttuk el. Ha valaki belát, belelépett igazából a gömb belsejébe, akkor rövid tömör információkhoz tudott hozzájutni így az elektronikai hulladékokkal kapcsolatban. Ez a gömb, ez járta a várost. Önmagában is óriási sikere volt, tehát a közösségi médiában olyan eléréseket produkált, mert megkökkentette az embereket. Hatóságokhoz UFO bejelentések érkeztek, nem tudták, hogy mi ez, mert volt egy önálló világítása is, és hát egy kicsit ilyen űrhajó jelleg volt, időkapszulának, UFO-nak mindennek nézték, tehát hogy maga ez az ötlet, ez kilépett abból, hogy ez egy edukációs egység, hanem tényleg hihetetlen mértékben tudott futni, és rengeteg ember ezzel érni így. Volt egy másik projektünk, ami ugyanúgy ilyen utazókiállítás, ez egy beltéri kiállítás volt. Itt nekünk van egy ilyen hulladék alkatrészekből előállított lámpa projektünk, van egy saját javítómhelyünk, és a már nem használt, a rossz alkatrészekből építünk lámpákat, és ezt tovább vittük, hogy az elektronikai hulladékokból is lehet ilyet tenni, és hát ilyen kis háztartási eszközökből, amik ugyanúgy már tönkrementek, lámpákat készítettünk, és ebbe egy kiállítás, ez ő volt a Relight kiállításunk, hát ami nagy forgalmú helyeken került be, igazából itt Miskolcon volt a Plázában, Nemzeti Színházban, Osamban, Miskolc egyetemet, úgyhogy rócsózott, de hát itt a beltér miatt azért kötöttebb volt alapvetően a helye. Volt egy nagyon egyedi projektünk, egy filmvetítést hoztunk ide, ez a Welcome to Sodom, ez a Sodomában a világ legnagyobb elektronikai hulladék lerakója Afrikában. Az ott élő emberek életéről szóló filmet megszereztük a vetítési jogát egy éjszakára. Ennek a filmnek is behoztuk ide egy ilyen ipari környezetbe, egy ipari csarnokba rendeztünk be egy mozit, és ott vetítettük le a filmet, de volt egy AI kampányunk, már az AI-t is használtuk a elemekhez kötődően, ma nagyon kritikusak az elektronikai termékekben lévő elemek, főleg a lítium akkumulátorok. Nekünk, mint hulladékkal foglalkozóknak ez egy nagyon-nagyon veszélyes pont, mert mechanikai sérülésre nagyon-nagyon gyúlékonyak, és óriási károkat tudnak okozni. És volt egy országos kampányunk, egy elem családon keresztül mutattuk meg, hogy miért veszélyes ez, mit kell tenni az elemekkel, és ezt már teljesen AI-jal generáltuk le. Tehát ez egy önálló projektként futott, de volt fogyasztóvédelmi oktatásunk így az elektronikai termékekhez kötődően, hogy milyen jogaink vannak, hogyan tudjuk visszaadni, tehát ilyen fogyasztói oldalról bevontunk egy fogyasztóvédelmi szakembert, ebbe készítettünk workshopot, itt a lámpait is, ez hát nagyon-nagyon széles volt, tehát egy hosszú, rengeteg eseménnyel teli, és még mindezek mellett jártuk a iskolákat is, volt egy kis terautó, hogy berendeztünk egy ilyen mobil bemutatótermek, ez volt a mobil showroom, ugyanúgy infopanelekkel, eszközökkel mentünk ki az iskolába, tehát hogy nagyon széles körben, nagyon sok helyre tudtunk eljutni, mind fizikai értelemben, mind pedig az online térben. Volt gyűjtőakciónk, amit hirdettünk, és hát talán ez a legjobb mérőszám, hogy ahogy a gömbünk mozgott a Planet V, a város különböző pontján volt lehetőség leadni elektronikai terméket, és nagyon komoly mennyiséget sikerült összegyűjteni, tehát kommunikáltuk ezt is, és tehát megmozdult, én azt gondolom, a kommunikáció hatására a városnak a lakossága. A hulladékudvarokban is volt egy külön kampányunk, mert hirdettünk egy versenyt, és hát az előző időszakhoz képest ott is megugrott a mennyiség. Tehát látszik, hogy ha beleteszünk energiát, akkor a lakosság erre fogékony, és igazából lehet őket formálni, edukálni, és hát alapvetően ez volt a kampányunknak a célja.
Most folytatjuk Szalóci Zsolt, Gábor Dénes díjas fizikus kutató előadását, amit a vágy villamosítása, a zöld átállás galaktikus illúziója címmel tartott a Magyar Tudományos Akadémia konferenciáján.
Pandóra Szelencéje, mi is van a megújuló energiaforrások tekintetében, miért galaktikus illúzió ez a zöld átállás, ami egy nagyon fontos eleme lenne ugye ennek a klímaválságnak a kezelésében. 8 tényezőt hoztam, mindegyikbe azért nagyon alaposan bele lehetne mélyedni. Az egyik, Gerencsér András nagyon gyakran elmondja, Energy Return on Energy Invested, az ROI mutató, amelyben a nap és a szél, mint a két kulcs jövőbeli energiaforrásunk, reményeink szerint, az nem jeleskedik olyan nagyon erősen, különösen, hogyha megtámogatjuk az akkumulátor kapacitással. Ugye ott 4 és 2 akkumulátor nélkül, és ugye a szolár esetében, vagy hát a szél az 16 még viszonylag jó, de akkumulátorra együtt már csak 4-es ROI mutató. Mit jelent az ROI? Azt jelenti az ROI, hogy mennyi energia befektetéssel mennyi energiához tudunk jutni. Ugye, ami az ősközösség időszakában, hát elmondta Zoltán is, hogy kell az energia, hozzá kell jutnunk. Akkor még arról szólt az élet, hogy elmegyünk, gyűjtögetünk, halászunk, vadászunk, és legalább annyi energiát össze kell gyűjteni, amit eközben elfogyasztottunk. És ugye ezt a mezőgazdasági termelés időszakában sikerült 2-5-re felvinni, és akkor most képzeljük el ezt a középkori átlag életszínvonalat. Na, ezt lennének képesek produkálni jelen pillanatban a nap és a szélerőművek, és ugye azt mondják tanulmányok, hogy legalább 7 vagy 10-es ROI mutatóra lenne szükség ahhoz, hogy azt a komplexitást, amely jelen pillanatban a Földön van, ugye ez a hihetetlen fejlett technológiai civilizáció, biztosítani lehessen. Másik, ugye, 2-es tényező. Önmagában már ez is elég, hogy vajon adna-e nekünk annyi energiát, hogy fent tudjunk maradni. A másik, hogy hát azért relatív értelemben jelentősebb több anyagot igényelnek, ugye egységnyi energia felhasználásra ezek az elektromos energia produkáló forrásaink, ugye látszik a nagyságrend, a különbség, ezek a foszilisek, hát aztán itt van a szolár, itt a szél, itt a vízenergia, jelentősebb több anyagot igényelnek egységnyi energiára vetítve, és hát egy másik fontos dolog, ez az akkumulátorról szól, hogy hol lehet ezt az energiát lehet-e tárolni, képesek vagyunk-e tárolni, itt van ezen a szinten van az akkumulátoroknak, ugye ez litium akkumulátoroknak a fajlagos teljesítmény sűrűsége, ugye, amit tudna produkálni, és ezt kéne leváltani ezekkel, ami itt van a dízel és egyéb fosszilis energiaforrások energiasűrűségében. Ez is egy hatalmas probléma, hogy ugyanazt elérjük, ugyanazt tudjuk produkálni, rengeteg anyagot kéne megmozgattunk, ugyanakkor hol vannak ezek az anyagok? Hol ez a sok anyag, mert már most ott tartunk, hogy ami nagy sűrűségben állt relatíve rendelkezésünkre a Földön, azt már kibányáztuk, mert hát gazdasági logika, azt bányásszuk először, amit a legkönnyebb bányászni, ami a legnagyobb hatékonysággal tudunk hasznosítani, és hát ez itt most csak a rész esetére vonatkozik, ugye már lent vagyunk ezen a bizonyos 0,6%-os sűrűségen, és ugye megint csak linearitás és hatványos dolgok. A rész esetében számtalan technológiát, ha megvizsgálunk, akkor a kinyerése ezeknek az ásványokból magának az érc tartalomnak hatványozottan növekszik, ahogy csökken az ércszűrűség. Ez megint egy olyan tendencia, nem csak az érc, a részre igaz, nagyon sok más anyagra is igaz, ritka földfémekről beszéltünk, millió dolog kell a megújuló energiaforrásokhoz. Az, hogy miért nem értünk idáig el eredményt, az részben ebben az ábrában keresendő. Tehát azért kell minden évben több fosszilist használunk, mert hihetetlen ütemben próbáljuk növelni a megújuló erőforrásokat. Igen ám, de azok nem kezdenek el termelni addig, amíg konkrétan meg nem építettük őket. És az ROI mutató az pont azt jelenti, hogy bele kell tennünk energiát, ráadásul az előtt, hogy maga termelni kezdenének, ez a bizonyos piros sáv arról szól, hogy egyszerűen bele kell tenni energiát, hogy létrehozzuk, hogy megépítsük a naperőműveket, a szélerőműveket, a vízerőműveket, bármit, az atomerőműveket is ide lehet sorolni, és csak utána, ha már megépítettük, akkor kezdenek el termelni. De honnan tudjuk megépíteni őket, milyen energia segítségével? Ha nincsen elegendő megújuló energiánk, hát nyilván fosszilisekből, tehát ez egy ilyen rókafogta csuka, ezért is emelkedik jelentős mértékben évről évre az energia felhasználás. 5. ilyen tényező, a lépték, a nagyságrend, hogy le kéne cserélnünk, nem a növekedés, Pogácsa Zoltánnal szívesen összevetném a dolgot, hogy elegendő-e vajon a nem növekedés, mert véleményem szerint messze nem elegendő, semmilyen fajta megoldáshoz egy drasztikus leépítésre lenne szükség, de ez az ábra arról szól, hogyha egy 2050-re a Nemzetközi Energiaügynökség által tervezett jövőképben az energia arányokat megtartjuk, akkor milyen volument kéne megvalósítani a különböző energiatermelő megoldásokból, hát ezek ilyen 16-17 szeres a meglévő kapacitásokhoz képest. Honnan vesszük ezekhez az energiát, mennyi fosszilist kell ezt még felhasználni, van-e annyi, erre a célra kell használnunk, rengeteg kérdés van e körül, amiről beszélni kell, és ugye itt van ez is, hogy oké, ha átalakítanánk az energia előállítás módját, akkor kiderülne, hogy ez önmagában nem is elég. Hát akkor az lenne, hogy a nagy energiasűrűségű foszilis energiaforrások helyett van egy egyébként alacsonyabb sűrűségű energiaforrásunk, és át kéne állítani a felhasználási oldalt. Ez is elhangzott, mert nagyon sok mindenre egyébként nincsen megoldásunk, meg vajon akarjuk-e a tankokat elektromosságra átállítani, és akkor így vívni a háborút, hogy van most fél óra szünet, ez alatt mind a két oldal tankjai töltik saját magukat, de hát ott van az, hogy maga az energiatermelés, tehát egyre több ásványanyagot kell megmozdítanunk, hogyan tudjuk megmozdítani, hatalmas bányákban bányásszuk ezeket, és hatalmas járművekkel bányásszuk, hát itt nem is látszik ezen az ábrán, hogy itt előtte emberek állnak, ezek hatalmas autók, ezeket nem lehet, csak egy bányáról beszélünk, nem lehet átállítani elektromosságra, mert akkora mennyiségű akkumulátort kellene cipelni, hogy nem tudna konkrétan felhozni a mélyből ércet, ami egyre alacsonyabb sűrűségű, és aztán még el is kéne onnan szállítani, mert most ezt csináljuk, hogy elviszünk a másik kontinensre, Kínába, hogy legyél szíves, dolgozd ezt fel. Ugye a tengerhajózás sem egy ilyen jelen pillanatban, amit nagyon könnyen tudunk átállítani, és akkor még ugye ott van az is, hogy bizonyos fajta hatékonyság növelésekben megakadtunk, nehéz éppen innováció, acélgyártás kell, növeljük, mesterséges környezet. Egy idő óta, 92 óta ennek az üvegház hatékonysága nem nagyon tud javulni, és hát van egy csomó más technológia is, ez is elhangzott, acél, cement, műanyaggyártás, olyan technológiák, ami jelen pillanatban nem ismerünk ipari léptékben alkalmazható karbonmentes alternatívát, és még csak a hetediknél tartunk, és akkor tegyük fel, hogy mégiscsak ezt megoldottuk, ezt a dolgot valahogy, de hát a dekarbonizáció önmagában nem is elegendő. Ez a bizonyos lángméret, amit föltettem, ez nem csak az üvegházhatású gázoknak köszönhető, hát van ott más is, ugye van ott metán is, van ott egyéb dolgok is, van ott hűtési tényező is, amiből nagyon könnyen és gyorsan ugye elveszíthetünk, hogyha elkezdjük az ipari tevékenység méretét visszaszorítani. És akkor nem is csak az üvegházhatás, hanem ott van még az albedó is, tehát van egy napbesugárzásunk, és az albedó, hogy mennyit ver vissza ebből a föld, folyamatosan sötétedik a földünk, ez itt a trendje, ez egy nagyon jelentős száz, ugye százalékban van megadva, ha itt csak fél százalékról beszélünk, az 1,7 watt per négyzetméter, ugye 340 watt per négyzetméter, és átlagos besugárzásnak a százalékáról beszélünk itt. Ez volt 8, tovább is van, mondjam még. Nem szeretném, mert hogy időm sincs, már kaptam egy ilyen jelzést, úgyhogy igyekszem betartani ezt. Tehát azt gondolom, hogy a hópiumok károsak. Tehát azt gondolni, hogy ezek azok a megoldások, amiből csak több kell, csak gyorsabban kell, csak jelentősebben kell, ezek nem elegendők. Őszintén kéne ezekről beszélnünk, hiszen nem lehet megoldani semmit sem, amivel nem szembesülünk, ugye ez egy fontos dolog. Egyszerűen ezeket őszintén el kell mondani, itt megtesszük, ez a konferencia egy kiváló példája annak, hogy meg lehet. Nyilván jóval nagyobb körben kellene beszélgetni ezekről a problémákról, hogy bármilyen típusú megoldásnak esélye is legyen, úgyhogy én azt gondolom, hogy az őszinte tudományra nagyon nagy szükség van, és ez az egyetlen esélyünk, ha a valósághoz a tudomány van a legközelebb, akkor egyre őszintébbnek kell lenni, és ugye nézzünk magunkba, másképpen beszélünk egymás között, és másképpen mondjuk el a gondolatainkat a jövőről, mint kiállva a nyilvánosság elé, adott esetben tisztelt a kivételeknek, vagy amikor ugye a következő kutatási projektünkhöz szeretnénk begyűjteni egy kis támogatást. Attól a rendszertől, attól a gazdasági szisztémától, akinek a lebontására, átalakítására, gyökeres megreformálására lenne szükség ahhoz, hogy legyen esélyünk. És még egyszer mondom, nagyon jó, hogy így kapcsolódnak a gondolatok egymáshoz ezen a konferencián.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. amelyben bemutattuk a Mirehu elektronikai hulladék kezelési kampányát, és folytattuk Szalóci Zsolt, Gábor Dénes díjas fizikus kutató előadását, amit a Vágy villamosítása, a Zöld átállás galaktikus illúziója címmel tartott a Magyar Tudományos Akadémia konferenciáján. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Hűséges selfárság, igeközpontúság, értéktartás, ezek Barna Sándor református püspök szolgálatának alappillérei. A Tiszáninneni Egyházkerület vezetőjével nem csak eddigi feladatairól beszélgetünk, hanem arról is, mit hozott számára a tavalyi év, és milyen tervekkel tekint 2026 elé.
Közösségformálás tekintetében és a misszió tekintetében nagyon sok új dolog is megjelent az egyházkerület. Az elmúlt 5 évben igyekezett rendezvényeket, alkalmakat tartani, amelyekbe becsatlakozhatnak a gyülekezetek.
És milyen elvárásokat támasztanak a lelkipásztorokkal szemben napjainkban? Hogyan lehet feloldani annak az ellentmondását, hogy valaki egyszerre vezetője és tagja egy közösségnek? Milyen hatással lesz a segítő foglalkozások térhódítása a lelkészi hivatásra? Kis Klárát kérdezem.
Nekünk nem a pszichológusoktól kell eltanulni, nekünk vannak válaszaink, és az első keresztények nekem nagyon nagy példa erre, hogy ők olyasmit tudtak adni a társadalomban, ami hiány volt, és az élethalál nagy kérdésére nekik volt válaszuk.
Ezek mai adásunk témái. Én Kojsze Péter vagyok. Azonnal kezdünk.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Hűséges selfárság, igeközpontúság, értéktartás, ezek Barna Sándor református püspök szolgálatának alappillérei. A Tiszáninneni Egyházkerület vezetőjével nem csak eddigi feladatairól beszélgettem, hanem arról is, mit hozott számára a tavalyi év, és milyen tervekkel tekint 2026 elé.
Tulajdonképpen nem is a tavalyi évigre mennék vissza, hanem a 24-es esztendő októberéig, amikor is beiktattak püspöki tisztségembe. Tulajdonképpen 2 ige szakasz ebben a feladatkörben, ami számomra meghatározó, lelkészi szolgálatomban is, de ez a 2 ige különösen fontos számomra. Az egyik, ami a közegyházi szerepvállalásra is bátorított, mi sok biztatást jelent számomra, az Efézus levélből szól hozzám. Ezt is választottam a zsinatra, mindenkinek választania kellett egy ígét, és én ezt küldtem be az Efézus levél 3. részéből, a 20.-21. fejezete, amely szabad fordításban tulajdonképpen azt mondja el, hogy Isten a bennünk lakozó ereje, tehát lelke alapján sokkal többet tud elvégezni általunk Krisztus dicsőségére, mint azt mi kérjük, vagy gondolni tudjuk. Ez egyfajta biztatás számomra. Illetve a másik, ami folyamatosan a lelkészi szolgálatomban is nagyon fontos ige volt, ez pedig a korintusiakhoz írott levélből az első levél, 4. fejezet, 2. verse. A sáfároktól pedig elsősorban azt követelik meg, hogy hűségesek legyenek. Tehát hűségesek Istenhez és népéhez. És ez, amikor elkezdtem a püspöki szolgálatot, akkor ez egy különös súllyal áll előttem, és hát amikor valaki püspök lesz, akkor az nem úgy történik, hogy kap egy használható utasítást a kerülethez, egy munkaköri leírást, hogy mit kell végeznie, hanem tulajdonképpen először próbálja az ember kiismerni magát, föltérképezni a szervezeti, gazdasági berendezkedését az egyházkerületnek abból a vezetői püspöki perspektívából, amivel jutott, és a 24-es év ilyen hónapja, maradék hónapjai azért erről szóltak, még a 25-ös esztendő is, hiszen amikor elkezdtem a szolgát, akkor nem csak a hivatali munka, hanem meghívások és szolgálatok sokasága lepett meg. Ugye a püspöki szolgálatnak van egy rész, ami kevésbé látható, ez az a hivatali munka, az igazgatási munka, amikor itt vagyunk a hivatalban, amikor beszélgetünk, egyeztetünk, bejelentkeznek hozzánk, amikor a postát bontjuk, és az alapján dől el a naptárunk, amikor van olyan nap, hogy 50-60 aláírás is szükségeltetik, mert tulajdonképpen minden sok-sok gyülekezeti, intézményi döntés hitelesítésére a püspök hivatott, illetve az elnökség nagyon sok esetben, és hát ez megköveteli részemről, hogy azért valamennyire tájékozódjak, hogy mit írok alá. Hála Istennek, hogy a hivatali munkatársak gondosan ezt nagyon szépen elő szokták készíteni, és készséggel válaszolnak a kérdésekre, de hát ez mind borzasztó időigényes, és nem is sikerül maradéktalanul mindig ennek eleget tenni, mert ugyanakkor rendszeres meghívások vannak, és amikor püspökké választottak, akkor azt döntöttem el, hogy én igyekszem mindenhova elmenni. Volt egy olyan tervem is, ami időhiányában nem tudott egyszerűen megvalósulni, az pedig az, hogy végiglátom, gatom a gyülekezeteket. Hát tulajdonképpen sok gyülekezetet meglátogattam, mert gyülekezeti találkozók, egy hálóadó alkalom kapcsán nagyon sok helyre eljutottam, és ismerhettem meg szolgatásokat, ismerhettem meg gondokokat, presbitériumot, az egész gyülekezetet, letekintettem bele egyházmegyéknek így az életébe, amik addig tabói lelkipásztor számára egy kicsit el voltak zárva tőlem.
Más volt ebből a perspektívából látni a Tiszáninneni egyházkerület közösséget?
Igen, egészen más. Egészen más. Tehát a felszínes ismeret az nem tudja azt helyettesíteni, amikor megismerünk valakit igazán, illetve belelátunk a gyülekezetek életébe. Illetve nagyon sok olyan közegyházi elfoglaltság is van, amiről szintén úgy nem tudom, amik rendszeresek az elnökségi tanácsok Budapesten, a zsinati tanácsok, a zsinatok, a generális konventek, a világ felől is, úgymond az önkormányzatok, a megyei, vármegyei, vagy a megyei közgyűlés felől is folyamatosan megkeresések, alkalmak vannak, amiken részt kell venni. Csak egy példát mondjak, tehát számomra az elmúlt esztendőben például az új kenyér ünnepe, ami nem is történeti ünnepünk. Legalább 3 hét az, amiken elszórva folyamatosan programok vannak. Így jutottam el például Átányba, ahol az ország kenyérére való búza összeöntés indult el. Egy nagyon szép alkalom volt. Aztán, amikor az összeöntésre sor került Edelénybe, de kenyéráldás a megyei közgyűlésen, kenyéráldás a vármegyénél, kenyéráldás az önkormányzatoknál, és ez nem is történeti ünnep. Akkor elgondolhatjuk, hogy mondjuk egy advent karácsony tájékán hány szolgálatra kérnek föl, és amellett természetesen újságcikkek, meghírás, egy-egy interjú, mint ez a mostani is, mind-mind a természetesen időbe kerül, valamiféle készülést is igényel. Emellett azért mégiscsak sikerült menet közben megismerni az egyházkerületnek az igazi működését. Sok minden van, amihez úgymond hozzá kellett nyúlni. Ez részben nem csak azért, mert néhány dolog rosszul működött, hanem azért is, mert a változó körülmények vagy új kihívások finom hangulást igényelnek. Van úgy, hogy rendszer szinten is úgy ítélheti meg egy utót, hogy ez nem a megfelelő irány, vagy nem a megfelelő működés. Lehet ezen javítani, lehet racionalizálni, lehet a küldetésünkhöz jobban oda mérni. De ezekben a döntésekben, ami újkor súlyos döntések, újkor személyi döntések is, ezekben egy rendező el volt, amit nagyon fontosnak tartok, ez pedig az, hogy a közösségi érdek az mindig felett áll az egyéni érdeknek. Ez egy nagyon fontos, mert így a közegyházban járva úgy látom, hogy ez sokszor nem érvényesül, vagy felülírhatja egy egyéni érdek a közösség érdekét. Ez azért bölcsesség kell, és szeretet ahhoz a döntéshozónak is, és aki felett, aki körül döntenek is, hogy ezt meg tudja érteni, el tudja fogadni, de ezt egy nagyon fontosnak tartom, hogy jól átgondolt döntés mögött mindig az egyházkerület közösségének az érdeke volt számomra a fő prioritás.
A sokrétű teendőit nagyon jól tükrözi az íróasztala, ami tulajdonképpen tele van papírokkal, feltehetően olyan ügyekkel, amikkel ugye most is foglalkozik. Most hogy látja, hiszen közeleg az egyházi ciklusnak a vége, most arra sikerült beletanulni, belemelegedni a püspöki szolgálatba?
Hát mindenképp előrébb járok, mint ahol tartottam a megválasztásom idején. Nagyon sok mindent értek most már, nagyon sok irányt látok, amire szükség van. Vannak dolgok, amiket elkezdtünk, és jó volna folytatni. Közösségformálás tekintetében több, és a misszió tekintetében nagyon sok új dolog is megjelent az egyházkerület működésében, sőt, újabbak is. Ugye az egyházkerületünk azért az elmúlt 5 évben igyekezett rendezvényeket, alkalmakat tartani, amelyek becsatlakozhatnak a gyülekezetek, amelyek a gyülekezetépítést szolgálják, mint misszió, mint belmisszió, és ezt azért sikerült kiegészíteni, és így került be a tavaly évben is megtartott, 24 végén elsőnek megtartott lekiszi közösség, a nyár végi találkozó, ahol együtt Isten igéje fölé hajoltunk, utána egy családdal közös beszélgetés, ahol egymást jobban meg tudjuk ismerni. Így ebben az évben is van egy tervünk, egyházkerület egy újévi fogadást szokott tartani, és ennek kapcsán jutott már eszembe. Tavaly is csak akkor elkéstünk vele, hogy mi lenne, hogyha ez egyfajta gyülekezeti lelkész, főgondnok, presbiteri együtt Isten elé odállás lenne, egy Isten tisztelet, úrvacsora, egy Isten tisztelet formájában. Ezt most el is kezdtük szervezni, de a hóhelyzet, a parkolás nehézsége azt a döntést érlelte ki bennünk, hogy később egy böjtfői Isten elé való odállás lenne az egyházkerület lelkészi főgondnoki közössége részéről. Tehát sok minden van, amit elkezdtünk, a lelkészi kisköröket is szeretnénk folytatni. Az elmúlt esztendőben Borsod és Eger völgyébe sikerült eljutni, folytatjuk tovább. Amikor az elnökség tulajdonképpen 10-12 lelkipásztort összehív egy adott kis régióban, körzetben, és velük beszélget arról, hogy hogy vannak-e elképzeléseink. Ez egy nagyon jó információ. Csere alkalom számunkra is, megismerés alkalma, testvéri közösségnek az alkalma.
2026 az imádság éve a Magyarországi Református Egyházban. Miért tartja különösen fontosnak az egyház éppen most, hogy felhívja erre a figyelmet, és mit jelent ez konkrétan a tiszáninneni egyházkerület életében? Fognak-e, tudnak-e ehhez valahogy kapcsolódni?
Amikor az év témáját kereste az elnökségi tanács, akkor olyan témát igyekeztünk választani, amely leginkább a mi szolgálatunk legfontosabb eleme. Hiszen ne feledjük el, egy olyan év esztendő van, amikor kormányválasztás is lesz, országgyűlési választások fognak történni. Ez mindenképpen egy feszültséget fog jelenteni az emberi kapcsolatokban. Annál inkább fontosabbnak tartottuk, hogy legyen az esztendő az imádság éve, ami nem maradhat el. Hát ha az imádság elmarad, akkor a mi szolgálatunk is eltéved. Példa számomra mindig ebből, amikor Ézsaiást Isten elhívja, akkor Ézsaiás látja a szerenfogat, akik több szárnyal imádkoznak, sem mint hogy repülnek. Tehát ha sok feladat vár rám, akkor fontos, hogy imádkozzunk előtte.
Egy másfajta feszültségre is hagy kérdezzek rá, ugye a közelmúltban ülésezett a generális konvent, és most már ugye megjelent az a nyilatkozat is, amiből látható, hogy a tiszáninneni egyházkerület is csatlakozott ahhoz a levélhez, amelyben a Magyar Református Egyház kárpát-medencei egyházkerületei a református egyházak világközösségének a működését bírálja. Mi váltotta ki ezt a lépést, és a püspök úr személy szerint miért érezte fontosnak, hogy aláírja ezt a dokumentumot?
Tehát a hercegszőlősi kánonok 450 éves évfordulója alkalma volt egy csodálatos, szép ünnepség a Pécsett, de ezt megelőzte a generális konvent kétnapos tanácskozása, amelyen többek között az említett téma is időszerű volt. Én indulnék onnan a válaszban, hogy hűséges sefferségről beszéltem, és azt jelenti, hogy ezt komolyan veszük a református örökségünket is, és ez nem csak a szokások, külső rendek, hanem az ige központuság, a mértéktartás, ami nem anakronizmus, hanem a jövőben számunkra irányt ad. Ezt mondom azért, mert valamiképpen összekapcsolható a hercegszőlősi kánonok 450-es esztendős évfordulója.
Ez a Magyar Református Egyház egyik meghatározó alapító dokumentum.
Kánon, hát tulajdonképpen a Dunamelléki Egyház első ilyen kánon és a Dunántúli Egyház kerületnek a megalakulása is. Dunamelléki Egyház kerületnek a megalakulása is ennek ide eredeztethető. Amiért fontos ez, mert mi az, amit elengedünk, mi az, amit megtartunk. És ugyanezen az együttléten pedig kénytelenek voltunk beszélni egy olyan történésről, amely minket mélységesen elszomorít, és ez a református egyházak világközösségének a tavalyi találkozója volt, ahol tulajdonképpen egyfajta támadást intéztek irányunkba, egy kioktatást, ahol aminek az alapja tulajdonképpen ami a gender kérdésben való állásfoglalásunk, amely szerintük idejét múlt, de leginkább ami szomorú volt az, hogy nem teológiai alapon történik, hanem ez valami ideológiai, valamiféle modern világnak a nyomása, politikai döntések alapján ítéltek meg minket, és mondhatni, hogy meg is sértettek minket, egy ilyen pamflettet adtak ki, ahol például egy gyarmatosító attitűddel is azonosítottak minket, holott mi soha nem voltunk gyarmatosító ország. Tehát amikor az imádság mellett a szentírás is kiesik a kezünkből, az életünkből, kihullik a szívünkből, akkor nem lehet más, mint hogy eltévejedünk, és ezt érezzük a revnek a működésében is, és úgy éreztük, hogy ezt nem hagyjuk szó nélkül. Ilyenkor természetesen el kell dönteni, hogy maradunk ebben a közösségben, vagy megszakítjuk, passzíváljuk a mi jelenlétünket.
Hogy látja, püspök úr, megtörténhet az, hogy a Magyar Református Egyház kilép a világközösségből, és hogyha ez mondjuk megtörténik, akkor az egyházunk működésére nézve jár-e bármilyen következménye itt Magyarországon, vagy a Kárpát-medencében?
Egyelőre még nem tudjuk.
Hiszen most a tagság felől bíráláshoz
ajánlom. Mi most a működését illetően, és erre a pamfletre való válaszképpen fogalmaztunk meg egy levelet, amelyben kilátásba helyezzük esetleg azt, hogy szüneteltetjük a mi tagságunkat. Amennyiben maradunk, az nyilván azt a lehetőséget szolgáltatja, hogy mi is elmondjuk azt, ami részünkről tartható, ami biblikus, mert valójában erről van szó, hogy a Biblia maradhat-e életünk zsinórmértéke, mert a rev egy része úgy érzi, hogy nem a szentírása fontos, mit mond egy-egy kérdésben, hanem a megváltozott világnak az igénye, és erre nézve mondtam azt, hogy akkor kihullik a talaj a lábunk alól, de amennyiben mégsem maradnánk, a mi hazai életünkre nézve szerintem nincsen jelentősége. Keressük azokkal a kapcsolatot egyébként a világban, akik hozzánk hasonlóan az igéhez, zsinórmértékhez kötik az életüket.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Kis Klára pályafutása során számos területen szerzett tapasztalatot, dolgozott gyülekezeti lelkipásztorként, vallástanárként és iskolaigazgatóként is. Jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének egyetemi docense. Meglátása szerint több oka és veszélye is van annak, hogy a lelkipásztorok sokszor mindenesként működnek gyülekezeteikben, olyan feladatokat is magukra vállalva, amelyek nem tartoznak szorosan a szolgálatukhoz. Az ige hirdetésre való felkészülés komoly szellemi és lelki folyamat, amelyhez elengedhetetlen a csendben eltöltött, elmélyült idő, vallja az oktató.
A lelkipásztori hivatás, azt gondolom, református egyházban az ige hirdetés köré szerveződik, és ehhez képest azok a szerepek, amiket a lelkésznek fel kell vállalnia, a foglalkozásából, a munkaköréből adódóan, azok sokkal bonyolultabbá teszik ezt a munkát, sokkal széttartóbbak, és sokkal kevésbé teljesíthetők. Elcsúszik a hivatás és a kötelezően vállalandó szerepek.
Melyek ezek a szerepek?
Más a Dunántúl, más a Tiszántúl, de azt gondolom, hogy mindenhol a lelkipásztor az vezető. A gyülekezet anyagi ügyeit is viszi, tehát menedzseli mindazt, ami ott folyik, a felújításokat, a pályázatokat, ezentúl nyilván a lelki munkában kell lenni lelki gondozónak, egy kicsit terapeutának. Érteni kell minden korosztályhoz, mert hogyha bemegy az iskolába, akkor ott lehet, hogy az óvodától vagy a bölcsödétől kezdve egészen az egyetemistákkal is dolga van. Egy ifjúsági csoportot is nagyon jó, hogyha tud vezetni, ennek örülnek a gyülekezetek, és az ifjúságot összegyűjteni, egyben tartani, programokkal ellátni, az megint csak egy nagyon komoly kihívás. A gyülekezetekben nagyon sok idős ember van. Sokszor a lelkész belecsúszik abba, hogy ha bemegy egy idős emberhez, akkor elszalad bevásárolni, vagy gyorsan be kell pakolja a fát. Vagy sokszor olyan szerepeket is vetítenek rá, amiket nem is veszünk észre, csak talán utóbb, hogy valakinek én lettem a távolba szakadt lánya helyett a lánya. Valakinek én vagyok a meghalt gyereke helyett az a gyerek, akit ő rám vetít, és én vagyok ez. Tehát nagyon-nagyon sok minden.
A lelkipásztorok közül sokan mondják, hogy legkevésbé arra van kapacitásuk, ami a munkájuknak a lényege lenne. Mikor veszítették el a fókuszt? Vagy egyáltalán elveszítették el?
Ezt én is így tapasztalom, hogy függetlenül attól, hogy valaki városi vagy falusi szolgálatban van, ezt nagyon sok lelkipásztor érzi hiánynak, és egyfajta deficittel éli ezt meg, vagy lelkiismert furdalással olykor. Ezt azt gondolom, hogy aki lelkészi pályára megy, az azért indul el ezt tanulni, ebben elmélyülni, mert valamiféle elhívása mégiscsak van, valamiféle lelki munkára vállalkozik. És amikor kimegy a gyakorlat mezejére, akkor minden más ezt betemeti, és sokszor a sürgős kiszorítja a fontosat. Hogy mikor veszítettük el, nagyban ezt nem tudnám megmondani, nagy egyházi vagy egyháztörténeti pontot nem tudnék mondani, vagy nem látok úgy rá, de hogy ezért egyesével minden lelkipásztor küzd, hogy ennek megfelelő időt szakítson ki, hogy ennek teret tudjon tolni maga körül, és tudjon a lelkiekkel foglalkozni, azt szerintem mindenki kihívásként éli meg.
Milyen okai lehetnek annak, hogy a lelkipásztorok tulajdonképpen most már a mindenesei a gyülekezetnek?
Tapasztalatom szerint az egyik ok az, hogy nincsenek munkatársaik. Ha vannak is, a munkájukból adódóan ők nincsenek ott a hétköznapokban, tehát ők végzik a maguk életét, ott vannak a munkájukban, a családjukban, és a lelkész egyedül marad a hétköznapi feladatokkal. A másik az, hogy igazából a presbitériumnak nincs felelőssége, nincs elszámoltathatósága. Tehát mindent a lelkész ír alá, én olyan még nem láttam, hogy egy presbitert bármilyen is számon kértek volna. A felelősség teljes egészében is egy személyben a lelkészre nehezedik mindenért. A következő az, hogy egy picit a szolgálattevők vagy önkéntesként értelmezik magukat, hogy ők szívességet tesznek a lelkipásztornak, vagy szívességből vannak ott, vagy az ő szabadidő szektorukba beengedik az egyházat is, és ez sokszor azzal jár, hogy a szélekről instrumentalizálják akár a lelkészt, fölhívják a figyelmét, hogy itt kéne javítani, adnak egy telefonszámot, hogy ezt a szakembert kéne hívni, vagy egyszerűen oda nyújtják, hogy ilyen festéket kellene venni. Ez is lehet egyfajta segítség, de beállni, konkrétan ott lenni, azt nagyon, nagyon kevesen tehetik meg egyrészt. Ha meg már nem dolgoznak és idősek, akkor meg inkább ők azok, akik kíméletre szorulnak, vagy éppen őket kellene segíteni, tehát sokszor nincsenek munkatársak. Van egy ige a Malakiás könyvében, a Malakiás 2:7-ben, ezt szó szerint idézném, a pap ajkai őrzik a tudományt, szájából törvényt várnak, mert a seregek urának követe ő. Ez egy szép károli fordítású szöveg, de ez azt jelenti, hogy a pap az az ember, akinek az életében van egy transzcendens faktor, tehát ő a mindenható Istennel kell, hogy kapcsolatot tartson. Ebből származik az ő tudománya, hogy ő Istennel tartozik, hogy ezt átadja az embereknek, és tőle ezt várják. Ez az ő tudománya, és hogy az ő szájából ezt a tudományt várják. Ehhez, bocsánat, de idő kell. Tehát az, hogy ő nyilván a gyülekezet tagja, őt a gyülekezet delegálja ebbe a feladatba, hogy elvonuljon, és aztán jöjjön és mondja el, amit ő Istentől kapott, és azt foglalja egy prédikációba, vagy mondja el egy lelkigondozói beszélgetésben. Hogyha folyton a bádogossal kell vitatkozni, és mindenféle dolgokba benne lenni, és ez nem azért nem jó, mert ez derogál nekünk, hanem ahhoz idő kell, hogy elvonuljunk, hogy csendben legyünk, hogy elmélyüljünk, hogy olvassunk, hogy saját magunkat rendbe tegyük, mert ez is egy nagyon fontos, hogy a lelkész a saját személyével dolgozik, személyiség, ez egy fontos pont. Tehát ehhez abszolút idő kell, és azt el szoktuk felejteni, hogy Istennek nem dolgozni kell, hanem Istent imádni kell. És hogy sokkal nagyobb szükség lenne arra, hogy csendben legyünk, mint hogy tegyünk. és a szolgálatunknak annyi a hatékonysága, amennyi a csendben való mélysége.
De lehet csendben lenni? Lehet Istenre figyelni a nap 24 órájában?
Az, hogy szüntelen imádkozzatok, az mondjuk azt is jelenti, hogy van egy belső világom, vagy egy belső kertem, ahol bármikor egy gondolattal is odaléphetek Istenhez, de nyilván nem 24 órás csendekre gondolok, de akár egy héten egy néhány órás elvonulásra, vagy mondjuk a vasárnapi szolgálat előtt egy komolyabb készülésre, vagy a szakirodalom elolvasására, vagy kommentárok, vagy akármit olvasni, ahhoz idő kell.
De régebben sem volt egyszerűbb a lelkipásztorok feladata. Ravasz László református püspök már a 30-as években felhívta a figyelmet arra, hogy a lelkészi szolgálat folyamatosan specializálódik, amelyre az egyháznak választ kell találnia.
Igazat mondott, és ez így is lesz. Tehát az evangélium ugyanaz, de a világ körülöttünk, és az a célcsoport, akikhez szólni kívánunk, vagy az a missziós terület, amihez küldve vagyunk, az azért változik, az nem ugyanaz. És ez azt jelenti, hogy minden generációnak, minden nemzedéknek, minden hívő nemzedéknek meg kell találni azt a beszédmódot, amivel el tudja érni a körülötte lévőket, és meg kell találni azokra a kérdésekre a választ, amik az ő korában éppen aktuálisak. Ezt nem spórolhatja meg egyik nemzedék sem. Mindig specializálódni kell bizonyos szempontból azokra a hotpontokra, vagy azokra a területekre, felületekre, ahol éppen nagyon nagy szükség van arra, hogy segítsen a gyülekezet, az egyház vagy a lelkipásztor.
De képes az egyház lépést tartani azokkal a változásokkal, amelyek körülöttünk zajlanak?
Az egyházat nagyon sokszor éri az a vád, hogy nem képes. Sőt, olykor kifejezetten visszafelé kacsingat, és visszafelé tájékozódik, és nosztalgiázik, és valami régi szép időkbe vágyik vissza, amikor még népegyház volt, és teli templomaink voltak. És az a vád is szokta érni az egyházat, hogy azokat a társadalmi reformfolyamatokat is inkább akadályozza, mert hogy az egyháznak van egy ilyen spektruma is, hogy hagyományt őriz, és kultúrát őriz. De a misszió szempontjából, ha tetszik, ha nem, azt komolyan kell venni, hogy nagyon-nagyon jó és sokfelé kibocsátott szenzorainak kellene lenni. Ezen én azt értem, hogy csak teológiából és csak a magunk házatájáról kikukucskálva nem fogjuk megérteni a társadalmi folyamatokat. Nagyon-nagyon fontosnak érzem azt, hogy határtudományokkal, más tudományokkal vegyük fel a kapcsolatot, hogy szociológusok nagyon sokat tudnának mondani arról, hogy is néz ki az a világ, hogy nagyobb léptékekben, arányokban, amiben mozgunk. Pszichológusok, természettudósok, szerintem érdemes őket meghallgatni, szakembereket. A másik pedig, amit nagyon fontosnak érzek, hogy nem szabad elzárkózni azoktól, akik másként gondolkodnak, mint mi, hanem kifejezetten ki kell tennünk magunkat olyan hatásoknak, amikor olyanokkal beszélgetünk, olyanokkal cserélünk eszmét, vagy olyanokkal vagyunk egy légtérben, akik, uram bocsá, nem azt gondolják és nem azt hiszik, amit mi.
Tükröt mutathatnak számunkra?
Akár, és megmérnek bennünket, és nekünk is újra válaszolni kell egy-egy. Tehát megdöbbentő, amikor egy nem hívő ember egyszer csak föltesz egy kérdést, vagy föltesznek olyan kérdést, amivel azonnal szétrombolnak minden álságos mondandót, vagy álságos képmutatást bennünk, és akkor hoppácska úgy kell megfogalmazni, hogy az szembesít magunkkal is, meg a hitelességünket újra mérlegre teszi. És újra fogalmazzuk sokszor a saját hitvallásainkat, a legfontosabb hittételeinket, és ez szerintem nekünk is fontos. Ez olyan, mint a felvilágosodás volt annak idején, hogy azért a kereszténység nem itt tartana, hogyha nem ment volna át azon a szűrőn. Ez egy nagyon fontos dolog.
A lelkipásztori szerepekhez visszakanyarodva még egy kicsit, én azt tapasztalom, hogy az emberek igénylik azt, hogy vezetve legyenek, de ugyanakkor azt is elvárják ma egy vezetőtől, hogy egy legyen közülük. Ez igaz a gyülekezetekre és a lelkipásztorokra is, de vajon a lelkészek hogyan tudják, vagy egyáltalán fel lehet-e oldani annak az ellentmondásosságát, hogy egyszerre vezetői és egyszerre tagjai legyenek egy közösségnek, egyek legyenek a nyájból.
Van egy kétarcú valósága, tehát egy kétarcú entitás, vagy egy kettős entitás. Az egyháznak van egy külső létformája, ami úgy működik, mint egy külső struktúra, mint egy cég, mint egy vállalat, vagy nem tudom, hogy mondjam, amit jól kell üzemeltetni, van pecsétje, van irodája, van telefonszáma, és ilyen értelemben, amikor a vezető ilyenfajta bürokratikus vezető, ott nehéz megoldani azt, hogy mondjuk az a lelki pásztor, aki az intézmény vezetője, az a lelki gondozója is legyen annak a munkatársnak, aki neki beosztotja. Tehát egy szerepzavar van, hogy az, aki vezető, annak nem biztos, hogy szívesen mondom el az én legbelsőbb fájdalmamat.
És ezt fel lehet oldani, ezt az ellentmondást?
Ez úgy oldható föl, hogyha átlépünk a másik oldalra, az egyház spirituális valóságában, ahol feladatok vannak, meg karizmák munkák vannak, meg küldetés van, de nincs férfi és nő, nincs vezető és vezetett, hanem a Krisztus nagy asztalánál, ugye az Eucharisztia első közösségében olyan emberek ültek, rabszolga és rabszolgatartó, olyanok ültek egy asztalnál, akiket ma is nagyon nehéz összehozni, vagy az minden emberjogi küzdelem mentén is nagyon nehéz összehozni.
De mindannyian egyek vagyunk.
Mindannyian egyek.
De mindannyian egyek vagyunk.
Így van, így van.
Mert státuszkülönbségek vannak.
Feladott különbségek vannak, tehát hogy neki ez a kegyelmi ajándéka, neki az, de egyek vagyunk, és a ilyen értelemben a lelkipásztor az primus inter pares, tehát első a közösségben, de ugyanúgy tagja a közösségnek. Tehát nincs rangbéli vagy értékbeli különbség.
Kedves hallgatóink, nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, hiszen mai adásunk végéhez értünk. Műsorunkat az europaradio.hu oldalon tudják visszahallgatni, ha pedig szívesen megosztanák velünk észrevételeiket, azt megtehetik a véleménykukac@europaradio.hu e-mail címen. A szerkesztőt Kojsze Pétert hallották, tartsanak velem a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.